Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta könyvéből olvassuk. Sámuel próféta első könyvéből a 23. rész első 13 versét. Sámuel próféta első könyve 23. részében az első verstől ezt olvassuk. Értesíték pedig Dávidot, mondván, ímé a filiszteusok hadakoznak Kehilla ellen, és dúlják a szérüket. Akkor megkérdezte Dávid az urat, mondván, elmenjek és leverjem é ezeket a filiszteusokat. És mondta az úr Dávidnak, eredj el és verd le a filiszteusokat, szabadítsd meg Kehillát. A Dávid emberei azonban mondának neki, íme, mi itt Júdában is félünk, mennyivel inkább, ha Kehillába megyünk a filiszteusok táborára. Akkor Dávid ismét megkérdezte az urat, az úr pedig válaszolt neki, és mondta, kelj fel, menj el Kehillába, mert én a filiszteusokat kezedbe adom. Elment azért Dávid és az ő emberei Kehillába, és harcolt a filiszteusok ellen, és elhajtá marhájokat, és felette igen megveré őket, és megszabadítá Dávid Kehilla lakosait. Lőn pedig, hogy amikor Abiátár, az Akhimélek fia Dávidhoz menekült, az efódot is magával vitte. Megmondták akkor Saulnak, hogy Dávid Kehillába ment, és mondta Saul, kezembe adta őt az Isten, mert ott szorult, mivel kulcsos és záros városba ment. És összegyűjté Saul a harcra egész népét, hogy Kehillába menjen, és körülfogja Dávidot és az ő embereit. Mikor pedig Dávid megtudta, hogy Saul ő ellene gonoszt forral, mondta Abiátár papnak, hozd elő az efódot. És mondta Dávid, Uram, Izrael Istene, bizonnyal meghallotta a te szolgát, hogy Saul ide akar jönni Kehillába, hogy elpusztítsa a várost miattam. Vajon kezébe adnak-e engem Kehilla lakosai? Vajon lejön és Saul, mint hallotta a te szolgád? Ó, Uram, Izrael Istene, mondd meg a te szolgádnak. És mondta az Úr, lejön. És mondta Dávid, vajon Saul kezébe adnak Kehilla lakosai engem és az én embereimet? És mondta az Úr, kezébe adnak. Felkelt azért Dávid és az ő emberei, mint egy 600-an, és kimentek Kehillából, és ide tova járnak vala, ahol csak járhatának. Midőn pedig Saulnak megmondták, hogy elmenekül Dávid Kehillából, felhagyott az elmenetellel. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy ma is eljöhettünk ide a templomba. Köszönjük néked, hogy emlékeztetsz minket drága áldozatodra és feltámadásodra, és köszönjük, hogy benned örvendezhetünk ezen a napon is. Te adtad ezt a napot, a feltámadás napját és a megpihenés napját, amikor elhagyhatjuk munkáinkat, és hozzád jöhetünk a mi feltámadott megváltó Urunkhoz. És kérhetünk arra, hogy a mi lelkünket, ne csak testünket, de lelkünket is erősítsd meg, áld meg, Urunk, a te közelségedben. Kérünk téged, hogy éppen ezért szólj hozzánk, hiszen a te szavad legnagyobb áldása számunkra. Azzal vigasztalsz bennünket, azzal erősítesz bennünket, azzal békítesz meg minket, azzal állítasz helyre bennünket. Kérünk, hogy lelked erejével hadd szólaljon meg az ige ma is közöttünk, és add, hogy személyes legyen ez az üzenet, megszólító minnyájunk számára, hiszen te ismersz minket, tudod, mire van most is szükségünk. Kérünk, hogy ezt mondd el nekünk, ezt helyezd a szívünkre, és segíts azt hittel elfogadni, és azt magunkkal vinni innen a templomból. Köszönjük te néked, hogy így benned örvendezve, a te igédre várva, így állhatunk meg ma előtted. Megköszönjük, Urunk, ugyanakkor az elmúlt hetet, köszönjük a mögöttünk lévő ünnepeket, köszönjük a mögöttünk hagyott munkás hétköznapokat is, köszönjük mindazt, amit elvégezhettünk, légy áldott, Urunk, mindenért, és kérünk téged arra, hogy bocsáss meg mindazért, amivel megbántottunk téged. Ne bűneink szerint bánj velünk, hanem a te irgalmat szerint. Krisztusunk, a te nagy szeretetedből, véredre tekintettel mossál meg minket. tisztogass meg a lelkünket, hogy tisztán állhassunk előtted, és tiszta szívvel fogadhassuk a te ígédet. Kérünk, légy azokon a helyeken, ahol ma így összegyűlnek az emberek, hogy rád figyeljenek, hogy benned örvendezzenek, hogy a te ígédre hallgassanak. Légy ott is jelen, áld meg őket is, Urunk, szerte a világon. Amen. Ige hirdetésre készülve, testvéreim, énekeljük a 225. énekünk 5. versét. 225. 5. versét. Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot. Isten tiszteletünk alapigéjét Sámuel próféta első könyvének 23. részéből olvassuk, a 2. vers első részletét. Akkor megkérdezte Dávid az Urat. Foglaljunk helyet. Visszatérünk most Dávid történetéhez. A Saul király elől rejtőző Dávid egy napon hírt kap Kehilla kis városát, a filiszteusok szorongatják. Ez a Kehilla egy határváros volt zsidók és a filiszteusok földjének határán. Találkozunk vele Józsué könyvében is. Ma is megvan ez a városka, Kirbet Killának nevezik. Azt olvassuk itt az igében, hogy a filiszteusok tehát rájöttek erre a kis városra, és elkezdték dúlni a szérüket. Vagyis kiderül a történetből, hogy filiszteus katonák jöttek, fegyveres emberek, hozták magukkal az állataikat is, és nem bajlódtak sokat az aratással, hanem belehajtották az állataikat a zsidóknak a vetésébe, aztán ott elkezdték ugye azok pusztítani a gabonát, legelni. Ezzel Kehilla lakosainak a megélhetését fenyegették ezzel. Hiszen ha nincs gabona, akkor nincs kenyér, nincs élet sem. Úgyhogy ez nem úgy volt abban az időben, mint most, hogy nagy gabonatárolók voltak, amikben én nem is tudom, mekkora mennyiséget lehet ugye tárolni, és akkor megvan, ha nincs olyan jó gabonatermés, akkor is megvan a tartalék. Hát abban az időben is képeztek valami kis tartalékot itt-ott, de azért ez nem volt egy veszélytelen dolog, ha elpusztult a vetés. A jövő évi megélhetésük hát kockázatos lett. A filiszteusoknak egyébként ez szokása volt, hogy a zsidókat az aratás idején támadják meg. A Bírák könyvébe is olvasunk ilyen történeteket, amikor pont aratási idő volt, és akkor jöttek mindig a filiszteusok, és vagy elvitték a learatott gabonát, vagy ott is valami hasonló módon pusztították el. Lényeg, hogy hát most is ugyanúgy cselekedtek, ez volt a szokásuk. A Kehilla lakosai természetesen próbáltak valahogy védekezni, ahogy itt kiderül a történetből, de hiába. És Saul király pedig, akinek a feladata lett volna az ország megvédése, és így Kehilla megvédése, vagy felszabadítása, és ő meg nem tett semmit. Így hát az egész lakosság eléggé kiszolgáltatott helyzetbe került, a férfiak, a nők, a gyermekek, az öregek, szóval a megélhetésük forgott kockán. Na, ez a hír jutott el Dávidhoz, aki embereivel együtt, itt már 600-an vannak, azon a vidéken rejtőztek az erdők, hegyek, barlangok szinte kiismerhetetlen világában. Eljutott a hír Dávidhoz, és ez a hír egy kifejezetten rossz hír volt. Az ő számára ez azt jelentett, hogy Isten szövetséges népét támadás érte, a létük elbizonytalanodott, megélhetésük fenyegetve. Na mit tesz Dávid, amikor ezt a rossz hírt hallja? Mit tesz Dávid? Azt teszi először is, hogy megkérdezte az urat. Így olvassuk. Megkérdezte akkor az urat, elmenjek-e és leverjem ezeket a filiszteusokat. Nagy dolog ez, hogy így megkérdezte Dávid az urat. Ez egy olyan fordulat, ami ebben a szakaszban, ebben a 13 versben, amit felolvastunk, zárójelbe jegyzem meg, hogy két részre bontható irodalmilag a szöveg, van az első 5 vers, és aztán a 7. versről a 13. versig terjedő szakasz, két fő szakasza van az elbeszélésnek, és mind a két szakaszban kétszer olvassuk, hogy Dávid megkérdezte az urat. Tehát összesen 4-szer olvasuk ebben a rövid szakaszban, hogy Dávid megkérdezte az urat. Ez biztos, hogy nem véletlen, ez biztos hangsúlyozni akarja nekünk a Szentlélek, hogy Dávid egy nagyon fontos dolgot cselekedett. Megkérdezte az urat. Nem mindig kérdezte ő meg az urat arról, hogy mit csináljon, de itt, ebbe a helyzetbe megkérdezte az urat, hogy mit tegyen. Ebben a dologban jelzem ezt is, hogy a két szakaszt elválasztó vers, a 6. versben szereplő Abjátár papolt segítségére, aki magával hozta az efódot. Ez egy főpapnak volt a ruhadarabja, ugye Abiméleknek az apja volt a főpap, akit megöltek korábban Saul emberei, sőt az egész Abjátárnak az egész családját lemészárolták, akik Nóbba laktak. Ez volt a nagy vérengzés, amiről beszéltünk talán legutóbbi alkalommal. De itt volt ez az Abjátár pap, aki egyedül menekült meg ebből a vérfürdőből, és ott volt nála a főpapnak a ruhája, az efód. És az efódban volt az Urim és a Tumim. Ez a két valami csoda, amiről nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, valami tárgy lehetett ez, vagy tárgyak lehettek ezek, amiket fölhasznált a főpap adott esetben, arra, hogy megtudja általuk Isten válaszát. Mindig úgy volt, hogy igennel és nemmel lehetett megválaszolható kérdéseket tettek fel az úrnak, és akkor az úr vagy igennel, vagy nemmel válaszolt, és ezt ebből az Urimból, Tumimból olvasták ki. Nem tudom, hát valami lehet, hogy valami kétszínű kocka lehetett ez, amit elgurítottak, és akkor a fehér az jelentette mondjuk az igent, a fekete oda, meg a nemet, s attól függ, melyik volt felül. Ezt az úr válaszaként értékelték. Nem használták ezt állandóan, csak nagyon kritikus helyzetekben, de megkérdezték így az urat, és az úr válaszolt erre. Így volt az ő rendelkezése, és ezt az úr komolyan is vette. Ma már nem kell ilyeneket csinálnunk, majd kitérek mindjárt erre, nem így tudjuk meg az úr akaratát, hogy dobálunk valami kockát, hogy igen, nem, vagy kihúzunk két fadarabot, az egyik hosszabb, a másik rövidebb, azt akkor kihúzzuk. Na, a rövidebb az igen, a hosszabb a nem. Na, mit akar az úrnak, kihúzzuk? Nem. Nem így tudjuk meg az úr akaratát. Ne is próbálkozzunk ilyennel, testvérek. Ne is úgy próbálkozzunk, hogy fölütjük a Bibliát, azt odabökünk valahova, na, ezt akarja az úr most, vagy ezt akarja az úr. Nem így tudjuk meg az úr akaratát, hanem máshogy. De abban az időben nem volt még a Szentírás teljes egésze, és így rendelkezett az Isten, és ezt használta az Úr maga. A summa summarum, hogy Dávid megkérdezte így az Abjátár, illetve Urim és Tumim által az Urat, és az Úr válaszolt neki. Na most nagyon fontos dolog ez, testvérek, hogy amikor Dávid megkérdezi az Urat, akkor ezzel kifejezésre juttatja azt, hogy elismeri az Úrnak a szuverenitását, vagyis azt, hogy az Úr irányítja a dolgokat. Ezzel Dávid dicsőséget ad Istennek. Magát pedig úgy a helyére teszi, nagyon érdekes, hogy a második szakaszban, amit mondtam nektek a 10.-11. versben, van, hogy az Istenhez fordul imádságba válaszért, és háromszor nevezi magát az Úr szolgájának. Ebed Jahve, az Úr szolgájának nevezi magát. Ami azt jelenti, hogy nagyon alázatos volt Dávid. Az Úr rabszolgájának nevezi magát. Elismeri az Úr dicsőségét, amikor megkérdezi, hogy Uram, mit csináljak? Te mondd meg. Tehát te irányítasz mindent, te tudod, hogy mit kell csinálni. Én meg a te alázatos szolgád vagyok. Nem én dirigálok, hogy ezt vagy azt kell csinálni, vagy nem én döntöm el most ebbe a helyzetbe. Te mondd meg, hogy mit csináljak. Mert én a te szolgád vagyok. Tőled függő ember. Nagyon-nagyon lényeges dolog ez, testvérek, hogy Dávidot itt ebbe a helyzetbe, amikor egy nagyon rossz hírt kapott, ő, aki már tulajdonképpen Izrael királyává volt kenve, és ő tudta, hogy ő Izrael király lesz, csak egyelőre Saul foglalja el a trónt, ő bujdosik, de ő már akkor is király, az ő számára ez rendkívül zavaró volt, hogy van egy az Isten szövetséges népének egy kis városa, amelyet fosztogat az ellenség, és senki nem lép oda, hogy segítsen rajtuk. És most kapja ezt a hírt, hogy tényleg ez a helyzet, hát akkor most azonnal ott lehetett benne ez az indulat, ez a döntés, hogy akkor menni kell. Hát akkor menni kell, hát ha nem megy senki, akkor nekem kell menni. De testvérek, Dávid nem kapkodott ebbe a helyzetbe. Nem sietett, hanem, hogy úgymond kövesse a saját érzéseit, vagy a saját belátását, vagy a saját eszét, hanem megállt, stop. Lehet, hogy én mennék nagyon, de nem. Megállok, és imádkozik, és azt mondja, Uram, mutasd meg nekem a te akaratodat. Mutasd meg nekem a te akaratodat. Nem ez lenne a számunkra is az irányadó, magatartás? Mi is kapunk olykor olyan híreket, olyan információkat, amikre rögtön úgy ugranánk, rögtön reagálnánk valamit. Úgy indulatból, vagy saját eszünk szerint. És meg is tesszük olykor, anélkül, hogy megállnánk, elcsöndesednénk, hogy Uram, tényleg kell? Nem kell? Tegyem? Ne tegyem? Válaszoljak? Ne válaszoljak? Hányszor elbuktam én magam is ebbe a dologba? Nem álltam meg, hogy megkérdezzem az Urat. És aztán csináltam, vagy írtam, vagy mondtam valami olyasmit, amit nem kellett volna. De hát nem vagyok ezzel egyedül, azt hiszem. De itt Dávid által tanítani akar minket az Úr, hogy álljunk meg, és kérdezzük meg az Urat, hogy ő mit mond. Mégis ő a szuverén Isten, mi meg az ő alázatos rabszolgái vagyunk. Álljunk a helyünkre, és őt meg adjuk meg neki a dicsőséget azzal, hogy megkérdezzük őt. Mi a te akaratod? Legyen meg a te akaratod? Mi a te akaratod? Nagyon érdekesnek tartom azt is még itt az első pontban, hogy Dávidot, testvéreim, láthatóan nagyon érdekelt, hogy mi történik az Isten népe körébe. Egy igazi király volt, aki nem hagyott hidegen, se az, hogyha valami jó történt a népe körébe, se az, ha valami rossz történt. Tehát ő neki a szíve a népéért dobogott, és az a nép az Isten szövetséges népe volt. Ő szerette a népét. És aminek örült a nép, annak ő is örült. Aminek fájt annak a népnek, az neki is fájt. És ugye ezen is elgondolkozhatunk, testvérek, hogy nem vagyunk túlságosan ilyen önző emberek, akik csak magukkal vagyunk elfoglalva. Ugye a gondolkodásunknak a horizontján megjelenik az Isten népe, és az Úr népe, a hívő nép, hogyha nekik jó, örülünk velük együtt. Ha nekik rossz, akkor az fáj nekünk, és próbálunk valahogy segíteni. Nem szabad, hogy annyira ilyen önző, egoista emberek legyünk, amelyek általában mai emberek, és ez ránk nyomja a pecsétjét, és kísért minket is, hogy csak magunkkal legyünk elfoglalva, mindenki más el van felejtve, azokkal nem törődünk. Itt a gyülekezetben van az a hely, ahol itt van az Isten szövetséges népe. Itt örül az egyik, vele örül a többi. Ha szomorkodik, vele szomorkodik a többi, és keresi, hogy tudnék neki segíteni. Dávid nem volt egy olyan önző ember, hogy azt mondta volna, hogy itt vagyok én az én 600 emberemmel, mit érdekel engem Köhilla népe, hogy azok mostan kiéheznek, meghalnak, vagy mi lesz velük? Hát majd lesz velük valami. Nem legyintett az Úr népének a többi tagjaira, mert igazi király jelleme volt neki. És hát nekünk is valahol, testvérek, meg kell ezt tanulni, pláne, hogy Jézusunk ilyen. Jézus az egyháznak a feje, az Isten szövetséges népének a feje, és őt érdekli minden egyes kis örömünk is, meg minden egyes bánatunk is, minden egyes szorongattatásunk is. Amikor Jézus itt járt ezen a földön, ott járt az Isten szövetséges népe között, és őt soha nem hagyta hidegen, hogy ott emberek se az, hogy örülnek, mert együtt tudott örülni a kánai mennyegzőbe azokkal, akik ott örvendeztek. De amikor ment az utcákon, ott jöttek ezek a leprások, meg vakok, meg mindenféle nyomorult emberek, meg életüket elrontott asszonyok, meg férfiak, akkor mindig volt, aki csak hozzáfordult mindenkihez, azzal a szeretettel közeledett. Azt olvassuk sokszor a Bibliában, hogy megindult a szíve rajtuk. Hogy megolvadt a szíve, nagyon érdekes ez a görög szó, amit használott az Új Szövetség, hogy a szíve megolvadt, és mindig irgalomra indult a lelke az Isten népének a tagja, akkor is, hogyha nem hittek benne, akkor is segített rajtuk. Akkor is, amikor hittek benne, akkor még inkább, de akkor sokszor nem kérdezte, hogy hiszel bennem? Csak megadta azt az áldást valakinek, amire szüksége volt. Hát ha Jézusunk ilyen, testvérek, akkor nem kellene nekünk is ilyennek lenni. De megint figyeljétek meg, Dávidban ugyanaz az indulat, mint később Dávid fiában, csak Dávid fiában sokkal tisztábban, sokkal ragyogóbban van ott ez az Isten népe iránti féltő szeretet. És de Jézus is olyan volt, hogy azért mindig tusakodott, mindig imádkozott, és mindig kereste az atyának az akaratát. Hát ez visszatérek ide, hogy bár megindult a szíve, de mégis mindig kereste az atya akaratát. Hogy mit akarsz, atyám, hogy cselekedjem? Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod. Jézus, a Dávid fia még tökéletesebben csinált azt, amit Dávid, hogy megkérdezte az atyát, és azután cselekedett. Mert az az én kenyerem, az az én ételem és italom azt mondta, hogy cselekedjem annak akaratát, aki elküldött engem. Na, nekünk is ezt a példát hagyta Dávid is, de Dávid fia még inkább, hogy álljunk meg, és ne kapkodjunk össze-vissza, hanem kérdezzük meg az Urat, mielőtt csinálunk valamit, vagy mondunk valamit. Uram, mit akarsz te? A második dolog, amit itt az igéből, második pont, amit szeretnék elétek hozni, hogy Dávid, amikor az Urat kérdezte, választ kapott. Négyszer kérdezi az Urat, ahogy mondtam nektek ebbe az egész szakaszba, és mind a négyszer választ kap az Úrtól. És ez olyan csodálatos, hogy Isten eligazította ő, testvérek. Mert aki az Urat kérdezi, hogy mit csináljon, az megkapja rá a választ. Ez egy nagyon biztató dolog. Azok az emberek nem szoktak Istentől választ kapni, akik totálisan megkeményítik a szívüket, akiknek mond az Isten valamit, de mindig ellenállnak. Ugye Saul kereste volna az Úr akaratát később, de mivel ő annyiszor nemet mondott az Úr nyilvánvaló akaratára, az Úr végül nem szólt hozzá egy szót se. És már végül majd látjuk, hogy oda jut, hogy egy halott idézőhöz megy, hogy szerencsétlen kínjába valami természet fölötti információhoz jusson egy csatával kapcsolatban, meg annak a kimenetelével kapcsolatban. Az Úr már nem válaszolt neki, de Dávidnak, aki elbukott ugyan, de mindig bűnbánatot tartott, és visszament az Úrhoz neki, az Úr válaszolt. És ez, testvérek, nekünk nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Isten érzékeny és válaszol annak az embernek, aki magát előtte megalázza, és elismeri az ő dicsőségét, megmutatja annak az utat, amelyen járjon. Sok ilyen ígéretet olvasunk, testvérek, az Ószövetségbe is, különösen ott olvassuk ezeket az áldott ígéreteket, amikor Isten például Ézsaiás könyvében azt mondja, hogy én az Úr erősen fogom a te jobb kezedet. Én az Úr, a Te Istened, erősen fogom a Te jövőt, és vezetlek Téged, ugye? Benne van ebben, mint hogy mi megfogjuk a gyermeknek a kezét, és vezetgetjük a nehéz helyeket, mondjuk egy kiránduláson, vagy valahol, így vezetgetjük őket. Én az Úr fogom a Te jobb kezemet. Aztán olvassuk a 32. Zsoltárba ezt az ígéretet, hogy szemeivel tanácsol az Úr, hogy szemeimmel tanácsollak Téged, és megtanítalak az útra, melyen járnod kell. Ott van ez a drága ígéret, testvérek, a Zsoltárokba. És nagyon-nagyon sok helyen, még ez Ézsaiás könyvéből az 55. részt idézem, hogy örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek. Vezéreltettek, mondja az Úr az ő népének. Olyan biztos ígéretek ezek, testvérek, amiket Isten nem csak az ószövetségi népének szánt, hanem nekünk is, az új szövetség népének. Ő megfogja a jobb kezünket, a szemeivel tanácsol minket. Ő vezérel bennünket, testvérek, azon az úton, amelyen jó irányba megyünk. A menny felé tartunk. A keskeny úton vezet minket. És hogy hogyan válaszol nekünk, testvérek, ha imádságba kérjezzük a válaszát, akkor az Úr válaszol nekünk nem az Urim és Tumim által, meg nem ilyen bögdösés, meg nem tudom mi által, meg nem hangokat fogunk hallani a mennyből, meg nem angyal jelenik meg, aki megmondja nekünk, hogy mit csináljunk, hanem az igéje által. Nekünk már itt van az Isten teljes kijelentése, a Biblia. Ezt olvassuk, és ebben megmondja nekünk az Úr, hogy mit vár tőlünk. Ezeket az igéket, amiket itt olvasunk, az Úr Jézus az ő lelke által beírja a szívünkbe, formája által a gondolkodásunkat. Érzékenyé teszi a lelkiismeretünket, hogy ne menjünk rossz utakra, ne engedjen a lelkiismeretünk se rossz utakra térni bennünket, hanem éppen a jó utakra vezérel minket. Ad nekünk lelki testvéreket, akikről elbeszélgethetünk egy-egy problémáról, és az íge fényébe az Úr tanácsot adhat nekünk, ő általuk is. Tehát az Úr, testvéreim, vezet minket, csak várjuk az ő vezetését, kérjük az ő vezetését, és az ő igéje által, ami ösvényünknek világossága, így mondja ugye a Zsoltár, hogy az ösvényünknek a világossága, hogy mutatja nekünk az utat, hogy mit csináljunk. Nem kell aggodalmaskodjunk, hogy majd 30 év múlva mit fogunk csinálni, meg 10 év múlva, vagy 1 év múlva. Nem ezzel kell a következő lépést, légy szíves, ne csörögjél. A következő lépést mutatja meg nekünk az Úr. Tehát ez testvéreim, olyan biztató, hogy Dávidot is nem akart ő nagy távlatokat tudni, hogy mi lesz majd 10 év múlva, 30 év múlva. Azt mondja, Uram, most mit csináljuk? Menjek? Ne menjek. Eljön Saul? Eljön. Kezébe adnak a... Igen. És megtalálta mindig az utat, hogy merre menjen. Hát az Úr az ő igéje által vezette már őt is, testvérek. Hát bennünket is az ő igéje által vezet. Na, Dávid megkérdezte az Urat, és aztán megkapta az Úr válaszát. És a harmadik pont, figyeljétek meg, hogy Dávid mindig engedelmeskedik. Amit az Úr neki mond, annak engedelmeskedik. Azt mondja neki az Úr, menj el és szabadíts föl a várost. Jó, hát főfegyverkeznek, elmennek, főszabadítják a várost. Amikor azt mondja neki az Úr, hogy mostan eljönnek a Saul emberei, hogy elfogjanak téged itt Kehillába, és a kehillaiak bizonyát fognak téged adni, nagy hálátlanul neki, akkor is megtalálja, hogy mit kell neki csinálni, és megy azon az úton, amelyen az Úr vezette. Nem volt ez olyan nagyon könnyű dolog, testvérek. Nem volt könnyű Dávidnak engedni az Úrnak. A második esetben igen, de az első esetben nem. Miért nem? Azért, mert az emberei azt mondták neki, hogy hát lehet, hogy neked az Úr azt mondta, hogy menjünk, szabadítsuk föl Kehillát, de mi félünk. Itt is félünk, itt a hegyek között bujkálva is félünk, mondták, nem voltak valami nagyon bátrak. Itt is félünk, de most, mert Saul üldöz minket és feni ránk a fogát, de most kimegyünk és harcolunk a filiszteusok ellen. Kilépünk a nyílt térre, hát mi lesz velünk? Attól is félünk, remegett a szívük. És Dávidra ez hatott. Ő nem volt ilyen gyáva, de hát ő is még egyszer elgondolkozott, és megint megkérdezte az Urat, hogy tényleg menjek, Uram? Jól értettem? És az Úr megint megerősítette, hogy igen. És akkor aztán elindult, és mentek vele az emberek is. Most testvérek, milyen jó dolog, ha megkérdezzük az Urat, meg az is, ha az Úr megmondja, hogy mit csináljunk, mit ne csináljunk, de vajon követjük-e, amit mond? Ez a következő nagy kérdés. Vajon úgy járunk-e el, ahogy ő mondja? És ez nekünk sem mindig könnyű, mert mindenféle ilyen kifogások támadnak. Dávidnak nem a szívébe jöttek a kifogások, hanem kívülről, de lehet, hogy nekünk a szívünkbe támadnak, hogy nem lesz az úgy jó, ha azt csinálom, amit az Úr mond. Nem jövök ki ebből jól akkor én. De lehet, hogy emberek vannak, a családtagjaink, vagy a gyülekezeti tagjaink, lehet, hogy hívő testvérek, akik elkezdenek akadékoskodni, hogy nem jó az, amit te csinálsz, nem azt kéne csinálni. Mert félnek valamitől, és nem mernek bátran lépni, és bátran tenni valamit. És húznak vissza bennünket is. És úgy érezzük, hogy most teljesen egyedül vagyunk. De akkor is, mégis testvérek, ha az Úr mond nekünk valamit, Dávidtól tanulnunk kell, hogy akkor is mennünk kell. Dávid fia is átesett ezen testvérek később. Amikor Jézus ment az ő útján, tudta, hogy hova megy, a keresztre megy. És amikor beszél arról, hogy nekem meg kell halni, utána majd föl fogok támadni, de meg kell halni, akkor Péter apostol egyszer beszólt neki, hogy Uram, hát nem eshetik ez meg veled. Hát nehogy már ilyen történjen te veled. És akkor Jézus olyan határozottan távozz tőlem, Sátán. Te nem törődsz az Isten dolgaival, az ember dolgaira hallgatsz. Nem. Nem engedte Jézus eltéríteni magát. Volt, hogy máskor kényszerrel akarták Jézust megállítani ezen az úton, és mondjuk a názáretiek le akarták taszítani valami szikla hasadékba, hogy halljon meg, mert nem volt nekik szimpatikus. De Jézus átment közöttük, mert nem lehetett őt megakadályozni, hogy azon az úton menjen, amit neki az Atya adott. És nekünk is, testvérek, ez nem mindig könnyű. Tényleg nem mindig könnyű, hogy menjünk azon az úton, amit Jézus mutat nekünk. Ő az út, az igazság és az élet. Ő vezet minket, jó úton vezet. Menni utána nem mindig könnyű. Van, amikor nehéz, szenvedésteljes emberekkel, önmagunkkal kell vívódni, szembe kerülünk, nem értenek velünk egyet. Ilyen-olyan probléma támad, de akkor is mennünk kell, testvérek. Azon az úton, amit az Úr adott elénk. Függni az Úrtól, függni Jézustól, ahogy Dávid is engedett az Úrnak. És a negyedik pontra kanyarodok, mert Dávid ezek után mit csinál? Felszabadítja a várost. Elmegy az embereivel Kehilla városához, és úgy lett, ahogy az Úr megmondta neki, mert az Úr nagy győzelmet adott, és ő elűzte onnan az élősködő filiszteusokat, úgyhogy még a jószágaikat is elszedte tőlük, őket meg hazakergette, hogy ne szorongassák Isten népét. Dávid tehát, testvérei, mint ebbe a történetbe, hogy első pillantásra szabadítóként jelenik meg. Kehilla szabadítója. Megszabadította őket a biztos haláltól, és biztosította nekik az életet, a túlélést. Úgy is mondhatjuk, ugye a bibliai kifejezés, hogy megváltotta őket. Az ellenség markából kiszabadította, és új teret nyitott, életteret nyitott előttük. Megváltotta őket. Ez volt az első alkalom egyébként, hogy hatalmát arra használta, hogy egy zsidó városon segítsen, és annak lakosait megszabadítsa. De Dávid mentette meg Kehilla lakosait? Valójában nem ő, hanem az Úr mentette meg általa. Ugye az Úr azt mondja neki, hogy én a kezedbe adom őket. Nem Dávid győzött, hanem az Úr adta az ellenségeit az ő kezébe. Mert az Úr áll, testvérek, a dolgok mögött. Ő irányít mindent, és ő nem feledkezett meg Kehilla városáról se, annak a lakosairól se, és oda küldte nekik eszközeként Dávidot, hogy felszabadítsa őket. A bírák idejében korábban ugye mindig egy bírát támasztott az Úr, aki jött, és felszabadította a szorongatott zsidókat. Az ellenség nyomásából. De nem a bíra volt soha, hanem mindig az Úr. Így olvassuk ott a bírák könyvében, az Úr pedig szabadítót támasztott nekik. És milyen jó, testvérek, hogy az Úr nekünk is adott szabadítót. Nem Dávidot, hanem Dávid fiát. Nekünk is támasztott az Úr szabadítót, aki nem feltétlenül csak az örök kárhozatból ment meg minket az örök életre, hanem lehet, hogy nehéz élethelyzetekből is kihúz minket, és megújítja az életünket. Van ilyen, hogy egy hívő ember is, vagy egy akármilyen ember, hogy egy nehéz élethelyzetbe kerül. Meghal valaki, ez az történik, tönkre megy, egészsége, ez az valami, de üzlet nem megy úgy, ahogy. Vannak ilyen nehéz helyzetek, és akkor az ember kiálthat, hogy Jézus szabadítsa meg. Vannak a Bibliában egy csomó ilyen eset van, hogy nem a kárhozatból akart mindenki megmenekülni, hanem mondjuk vak Bartimeus a vakságától akart megmenekülni. Vagy a leprások a leprájuktól akartak megmenekülni, nem jutott eszükbe az örök élet. Hanem csak a földi bajuk, hogy abból mentse ki őket az Úr. Nem hiszem, hogy Kehilla lakosai ne imádkoztak volna Istenhez, de nem az örök életért, hanem hogy valaki szabadítsa meg őket a filiszteusoktól, konkrétan. És az Úr küldött nekik valakit. Tehát nekünk, mondom, adta az Úr Dávid fiát, akire számíthatunk a hétköznapi életünk szorongattatásai, nehézségei között is. Csak kiáltsunk hozzá, hogy adjon szabadulást valahogy. És az Úr ki tud minket húzni. Sokszor a pázból úgy, hogy nem is gondolnánk, hogy ez hogy történt. Hát ez hogy történt. Hát már majdnem pénzügyi csődbe voltam. Ezt az Úrhoz valahogy fohászkodtam, és az Úr egyik pillanatról a másikra megoldotta a problémát. Ilyen is van, testvérek, itt ül közöttünk. De az is igaz, hogy a legnagyobb bajunk mégse a földi bajaink, hanem az, hogy a bűneink miatt a kárhozatban vagyunk, az örök halálba, testvérek, és onnan kiszabadít meg minket. Nem a filiszteusok szorongatnak minket, hanem a sátán, meg a bűneink, meg a kárhozat. Hát abból kiment meg. Hát Isten támasztott nekünk szabadítót, aki meghalt értünk, és aki feltámadt, ez Jézus, aki a sokkal nagyobb bajból is ki tud minket húzni. Az igaz, hogy Dávid is nagy csatát vívott a filiszteusok ellen, itt is ebbe a küld. De Jézus mekkora csatát vívott, éppen most emlékeztünk rá az ünnepekbe. Mekkora csatát vívott meg a kereszten, értünk. És győzött a Júda törzséből való oroszlán. Ő a mi szabadítónk, testvérek, és őre jár kell bízni magunkat. Olyan csodálatos, hogy ővel egy új életre nyílik tulajdonképpen lehetőségünk. Ő általa az örök életre nyílik lehetőségünk. Üdvözülhetünk általa. Dávid szabadítója lett a népnek, de nem ő, hanem az Úr a szabadító, mert így mondja a Zsoltár is, hogy az Úré a szabadítás. Ugye, és ezt ismétli el aztán később Jónás próféta a Cethab gyomrába, ugyanezt mondja ő is, az Úré a szabadítás, és az Cethab kiköpte. Az Úré a szabadítás, nem Dávidé. De Dávid az Úr eszköze volt. És talán itt még egy dolgot hadd mondjak, mert ez ide tartozik, hogy ha most úgy nézitek ezt a szabadítást, akkor úgy is fogalmazhatom, hogy Dávid Kehilla lakói számára áldássá lett. Azért ő áldássá lett Kehilla lakói számára. És azt mondom nektek, hogy mi is válhatunk áldássá a családunk, a gyülekezetünk, vagy a munkatársaink, vagy nem tudom kik számára, de csak akkor, hogyha mi is az Urat kérdezzük, és ha megtudunk valamit tőle, akkor annak engedelmeskedünk. Mert akkor áldássá tesz minket az Úr ott, ahol vagyunk. Másokat meg fog ajándékozni, és ha nem ilyenek vagyunk, testvérek, akkor átokká válhatunk. Átokká lehet egy édesapa a gyülekezet, a családján, egy lelkész a gyülekezeten, egy munkaadó a munkásai számára. Átokká lehet, aki nem az Isten áldásai érik el az embereket, az embertársait, hanem pont az Istennek a büntetése vagy az átka. Hát figyeljünk az Úrra, testvérek, hogy hadd tegyen minket áldássá. Engedjünk neki, és áldássá fog tenni. És akkor itt vagyunk az utolsó pontnál. Dávidot megmentette az Úr. Mert miközben, nagyon érdekes ez, hogy Dávidot elküldi az Úr, hogy szabadítsa meg Kehillát. Dávid elmegy, megszabadítja Kehillát. Bemegy a városba, gondolom, hogy nagyon hálálkodtak neki ott az emberek, és örültek, hogy végre szabadok vagyunk. Igen ám, csak hogy a dolgot megneszelte Saul király. És Saul király pedig úgy okoskodott, hogy ez egy olyan kis város, aminek vannak falai, van neki legalább egy kapuja. A zsidó városokat úgy építették, most már tudjuk a régészetből, hogy két kapujuk volt, egy nagy kapu, de volt egy első kapu, meg egy második. és jó nagy reteszek, zárak voltak rajta. És akkor gondolta Saul, na, itt van ez a kis kerített város, záras, kulcsos város, ott van benne Dávid, ha gyors leszek, lecsapok rájuk, körülveszem őket, megfenyegetem a várost, hogy úgy járnak, mint a nóbiak, a papok városa, ugye, amit kiirtott már korábban, ti is úgy jártok Dávid miatt, mint ahogy ők jártak, ha nem adjátok ki. És ki fogják neki adni Dávidot, embereivel együtt. Tehát gyorsan-gyorsan szedegeti az emberét, ő nem kérdezte az urat, hogy mit csináljon, őt ez nem érdekelt, ő ment a saját esze után. Dávidnak viszont voltak kémei, úgy látszik, hogy jó kiterjedt ilyen kémhálózata volt már neki is, és közölték vele, hogy Saul is mit forral ellened, gonoszt forral ellened, mondja a szöveg. Gonosz tervez ellened. És Dávid megint megy az úrhoz, megkérdezi az urat, lejön ellenem Saul? Mert a kémek ezt mondták, de te is ezt mondod? Lejön ellenem? Nem hagyatkozott azért nagyon az emberek szavára, inkább Isten szavára hagyatkozott. Lejön? Lejön. És a Kehilla lakói kérdezi óvatosan, akiket főszabadítottam, ezek a kezébe fognak adni? Oda. És akkor Dávid mit csinál? Szépen összegyűjti az embereit, és elvonulnak a városból. Vissza a hegyek közé, és járnak ide, stova, ahol járhattak, bujkáltak tovább. Figyeljétek meg, testvérek, ezt, hogy ez azért olyan fájó lehetett, nem? Tehát én eljövök, 600 emberembe kijövök, és egy nagy csatát vívok, és felszabadítok egy városnyi embert, még ha kisváros is volt, és amikor arról van szó, hogy engem ők megvédenek majd, vagy nem védenek meg, akkor azt mondja az Úr, hogy nem fognak megvédeni, hanem kiadnak az ellenségednek, aki meg fog ölni. Hát ez milyen rossz dolog? Ez a hálátlanság, nem? Ez a legrosszabb szerintem nekünk is, hogyha valakivel jót teszünk, és aztán rosszal fizet nekünk. Hát megértenénk Dávidot, hogyha ebbe a helyzetbe mondjuk minimum, bár még el se követték a kehillaiak ezt a bűnt, de minimum oda csap nekik egyet. Vagy nem tudom, tehát valamit csinál, mondj bosszút áll, vagy legalább szemrehányást tesz nekik, vagy vádaskodni kezd velük, hogy ti milyenek vagytok ti. De semmi ilyesmit nem mond, hanem van neki békessége, szelítsége ahhoz, hogy ott hagyja őket. Nem foglalkozik a hálátlanokkal, ott hagyja őket szépen békén, elmegy. Hát testvérek, milyen csodálatos dolog ez, hogyha mi is tudunk így reagálni, amikor hálátlanságot tapasztalunk, nem bosszúval, meg majd én is, akkor majd te úgy, akkor én is, hanem hogy szépen békességgel elmegyünk, azt ott hagyjuk az illetőt. És nem vádaskodunk, nem szídjuk, nem járatjuk le, nem tudom, nem csinálunk még vele, hanem szépen ott hagyjuk. Ehhez az Úr tudott Dávidnak erőt adni. Nem volt ez olyan természetes. Az Úrral ő ilyen imádságos közösségben volt, testvérek, és az Úr tudta őt erre a lépésre megerősíteni, és bennünket is csak az Úr tud erre képessé tenni, hogy a hálátlanságért ne fizessünk hálátlansággal vagy gonosszal, hanem a rosszért is jóval fizessünk, még akkor is, hogyha nekünk a jóért rosszal fizetnek. És közben megint jusson eszetekbe, testvérek, Jézusunk, Dávid fia. Hát ő is kapott hideget, meleget. Mennyi jót cselekedett Jézus az emberekkel? És mit kapott érte? Csak rosszat. Végül a keresztre szögezték. És a kereszten is mit csinált? Nem átkozódott, hanem imádkozott azokért, akik őt megölték. Szerette őket. Hát igen, testvérek, csak ő tud bennünket erre képessé tenni. Hogy mi is így válaszoljunk a hálátlanságra. És talán még egy dolgot mondok, hogy amikor Dávid onnan eljön, akkor ebbe a dologba megint az Urat fedezzük fel. Mert az Úr volt az, aki őt megmentette ebből a helyzetből. Az Úr valóban kimenti az embereket, testvérek, nehéz élethelyzetekből is. Dávid itt nem a pokolból menekült meg, hogy a mennybe jusson volna, ő már a mennybe került, de egy nehéz helyzetbe jutott. És ebből a nehéz élethelyzetből az Úr kimentette őt, mert még Dávidnak fontos feladatai voltak, és azokat neki el kellett végezni az Úr dicsőségét, és az Úr nem hagyta, hogy ő meghaljon idő előtt. És ezért megmentette az életét. Ő neki nem árthatott a Saul sem, meg a kehillaiak se, mert ő neki az Úr volt a védelmezője, testvérek. És mi ugyanezt láttuk egyébként Jézus életében, hogy neki se árthatott senki, mert az Úr feladatát el kellett végeznie, meg kellett a kereszten halnia, föl kellett támadni a harmadnapon a mi üdvösségünkért, de igaz ránk is, testvérek, hogy az Úr nekünk is feladatot adott, és amíg mi azt el nem végezzük itt a földön, addig nem lesz velünk semmi baj. Addig megőriz minket az Úr, megtart minket, kőfal lesz körülöttünk, védelmez minket. Sokszor nem is tudjuk talán észrevenni, hogy volt, mint volt, de az Úr védelmez minket. Még akkor is, hogyha hálátlan fickók vesznek körül, mint Dávidot is azok vették körül. Az Úr akkor is a kezében tart, és oltalmaz minket, hogy el ne vesszünk idő előtt. Nos, hát itt van előttünk ez az érdekes történet, aminek nagyon sok kis tanúsága van. Dávid kapja a rossz hírt, és akkor utána láttuk ezt az 5 pontot, amin így kicsit végigfutottunk most. Megkérdezi az Urat, az Úr válaszol neki, Dávid engedelmeskedik, megteszi, amit az Úr tőle vár, szabadítója lesz Kehillának, akik utána elárulnák őt, de ott hagyja őket békességgel, és az Úr megmenti az ő életét, és viszi őt tovább a királyi trón felé, és abba a pozícióba, amelybe hát később igazából Jézus ült bele, mint nem csak Izrael királya, hanem az egész világ királya. Tanulságokat forgassátok a szívetekbe, és áldjon meg bennünket az Úr mindezekben. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézusunk, hogy olyan csodálatos módon munkálkodtál ezekben az ősi időkben is. Dávid által, a te szolgád által, aki a te árnyékod volt ott az Ószövetség idején. Olyan csodálatos látni benne, hogy ő meg tudta kérdezni a te akaratodat, amikor olyan helyzetbe került. Olyan csodálatos látni téged, aki válaszoltál neki abban az időben is. Olyan örömteli dolog látnunk azt, hogy engedelmeskedett neked, és utána rajta volt a te áldásod, és szabadítójává lehetett azoknak, akik bajba kerültek. És köszönjük néked, hogy ezek után megmentetted őt, a szabadítót, a pusztítóknak a karmából. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy akár csak rólad lenne most is szó, amikor az ő életét szemléljük. Hiszen te voltál olyan, hogy mindig az Atya akaratát kerested. Te voltál olyan, aki megtudtad az Atya akaratát, és mindig cselekedted azt. Te voltál az, aki szabadítóunkká lettél a pokolból, a kárhozatból, a sátán markából, és üdvözítő vagy nekünk. És köszönjük néked, hogy miután te meghaltál értünk, az Atya is megmentett téged a halálból, föltámasztott téged, és fölemelt a dicsőségbe. Köszönjük te néked, hogy téged magasztalhat most is a szívünk, Dávidon keresztül is. És kérünk téged, hogy tégy minket olyan emberekké, akik valóban téged követünk, és mindig meg tudunk állni, hogy megkérdezzük a te akaratodat. Tudasd velünk ígédből, lelked által a te világos terveidet, hogy azokat tudjuk követni. Segíts, Urunk, és erősíts meg bennünket, hogy megtagadjunk minden ellenkezést szívünkbe, lelkünkbe, környezetünkbe, és a te útadon tudjunk járni. Segíts bennünket, hogy neked engedelmeskedve áldássá válhassunk a környezetünknek, a családjainknak, gyerekeinknek, unokáknak, gyülekezetünknek, munkatársainknak. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ne átok áradjon rajtunk keresztül, hanem az áldásod az emberekre. És köszönjük néked, hogy te megtartasz minket, és amíg el nem végezzük a dolgunkat, semmi nem történhet velünk. Légy áldott, hogy kezedbe tartod életünket, és aztán utána szinte egyik kezedből majd átteszel a másikba, hogy megtarts minket az üdvösségre. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben ezeket az igéket, segíts forgatni magunkban gondolatokat, és segíts neked tetsző életet élnünk. Köszönjük, hogy ma is szóltál hozzánk, és kérünk, hogy áld meg most a következő hetünket is, szólj hozzánk itt a gyülekezetbe, kicsikhez, nagyokhoz. Áld meg a gyászolókat vigasztalással, áld meg az esküvőre készülőket örömmel, békességgel, erővel. Kérünk téged arra, hogy tartsd kezedben egész családjainkat, egész városunkat, egész népünket, Urunk. Látod, hogy közelednek ezek a választások, és segíts, hogy tőled függve tudjunk szavazni majd az Európai Uniós választásokon is. Segíts, hogy minden dolgunkba a te akaratod legyen az irányadó számunkra. Köszönjük te néked, hogy így esedezhetünk hozzád a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Akkor megkérdezte Dávid az Urat. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is, hogy jövő hét végén, május 4-én, szombaton 14 órakor, itt az újszegedi református gyülekezetünkben Isten áldását kéri házasságára Lupsa Tamás és dr. Erdélyi Eszter. Harmad ízbe hirdetem már őket. Tolmácsolom a család meghívását, az egész gyülekezetet, mindenkit szeretettel várnak ide az alkalomra. Tehát jövő szombaton 14 órakor várják a testvéreket együtt örvendezni erre a házasságkötésre. Ezzel kapcsolatban az esküvőre szánt süteményeket, tudom, hogy többen vállaltak ilyen süteménysütést, kérjük, hogy pénteken 4:30-5-ig, tehát ebbe a fél órás intervallumba próbálják ide elhozni. És ne csak próbálják, hanem hozzák is el. Tehát pénteken 4:30-5-ig süteményszállítás. Várják itt a testvéreket ezekkel a finomságokkal. A következő hirdetni valóm az, hogy 2018-ban, tehát tavalyi évben volt több táborunk. Kisifi tábor, nagyifi tábor, gyülekezeti tábor, gyerektábor. Gyerektábor? Az is. Egyfelől ezeknek a finanszírozását pályázati úton tudtuk, egy részben, kis részben finanszírozni. De most azt kell, hogy el kell számolnunk ezzel a pályázati pénzzel, és ehhez egyfelől kellenének fotók, amik ezeken az alkalmakon készültek. Ha valakinek van akár az ifi hétről, a gyülekezeti hétről, vagy bármilyen melyik hétről van emléke, és van egy fotója legalább, azt legyen szíves elhozni. Illetve a másik dolog, hogy nem csak fotódokumentációt kell adnunk, hogy valóban megvoltak ezek a hetek, hanem aláírással kell igazolni a résztvevők nevének az aláírásával, hogy ők ott voltak. Tehát akik ott voltak ezen a valamelyik táboron, a testvérek közül, itt kint az előtérben megtalálják majd Erikát, meg Gyurit, Lupsa Gyurit, testvérünket, náluk lesznek valami papírok, és akkor ott alá kéne írni a nevüket. Ne menjenek már el, mert kedden ezt le kell adni, ezt az elszámolást, minél előbb, és jó lenne, ha lennének aláírásunk, azt nem kellene azok nélkül leadni a papírokat. Tehát ne felejtsék el, testvérek, fotó és aláírás. Ez most, Isten tisztelet után. Hirdetem a testvéreknek, hogy ebben az évben is lesz gyermektáborunk, 7-től 14 éveseknek Szokolyán lesz 2019. június 23-tól 30-ig ez a tábor újra, gyerektáborunk, és azt kell mondanom, hogy hangsúlyozza a feleségem, hogy az első 30 gyerek jelentkezését tudjuk elfogadni. Tehát minél előbb jelentkezzenek azok, akik itt vannak, meg a gyerekeiket vagy unokáikat szeretnék, ha elmennének, mert nincs több hely. És utána már nagyon nehéz még plusz gyerekeket bevállalni. Tehát minél előbb a 7-től 14 éveseknek a jelentkezését tehát várjuk a nyári gyerektáborunkba, a világjáró táborba. A jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Anyák napja május 12-én lesz. Szeretnénk, hogy lenne itt valami délutáni. Gyere! Gyere és mondd el, Zsófiám! Valahova eltettem a papírodat. Ne haragudj.
Tehát május 12-én vasárnap délután 4 órakor szeretnénk a megszokott gyülekezeti anyáknapi programunkat lebonyolítani. A gyerekek készülnek, és erre szeretettel várunk minden dédnagymamát, minden nagymamát, minden édesanyát és minden kismamát. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel, Isten igéje köré gyűlhetünk, és együtt örvendezhetünk az apróságok. Is.
Köszönöm szépen. Közben előkerült a papír. Tehát május 12 délután 4 órakor. Igen. Köszönöm szépen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.